Azt gondolom, hogy nem mindenki beszélgethet a spekuláns emberei közül valakivel. Na de nekem most itt van ez a megtiszteltetés, itt van velem Perczel István, aki felkerült a listára. Ugye nem minden listára jó felkerülni, de ez a lista azt eredményezte, hogy végre a magyar ortodox keresztények tiltakoznak az ellen, hogy itt listázzanak embereket. Szeretettel köszöntöm Perczel Istvánt, a CEU Középkor Tudományi Tanszékének tanárát.
Jó napot, nagyon köszönöm a meghívást.
Szóval, hogy kerül fel egy ember a listára?
Ó, nagyon egyszerű.
Elég a CEU hozzá, vagy hogy?
Nem, annyi, az nem elég azért. Tehát annál többet kell
Na
tenni.
Azért csak tett valamit.
Nem, semmit az égvilágon.
Akkor mit gondol, hogy miért került az ön neve? Mert aztán utána beszélünk majd róla, hogy miért pont ez váltotta ki az ortodox keresztények tiltakozását. De hogy mit gondol, hogy keveredett ide?
Hát azt hiszem, hogy azzal büszkélkedhet-e, hogy ezt én derítettem fel, és meg is írtam az Indexben, és amin azt hiszem elég sokan-sokat nevettek, mert annyi történt, hogy a miniszterelnök úr, Orbán Viktor a választások előtt tette egy kicsit felelőtlen kijelentést, ami úgy érezte, hogy a propagandájuknak jót fog tenni, hogy ők tudják, ismerik a Soros hálózat 2000 ügynökének a neveit. Na most ez valószínűleg nagyon jó volt a választásokhoz, de semmiféle Soros hálózat nincs, és az ügynökök neveit nem tudhatják ennek következtében, mert egy nem létező hálózatról nagyon nehéz pontos adatokat tudni. Viszont ennek az volt az alapja, hogy korábban valakinek a Soros alapítványok egyik, nem tudom milyen tagja, akire nem tudom, hogy kicsoda, elkotyogta, hogy az egész világon összesen 2000 ember dolgozik a Soros alapítványokban. Ebből még nem következik, hogy ezek rossz emberek, és az sem következik, hogy Magyarországon vannak, és az sem következik, hogy valami aljas dolgot akarnak megvalósítani. Na most itt állt a helyzet, hogy jó, hát van egy 2000-es Isten, de most csináljunk valamit. És akkor valószínűleg tartom, majd elmondom, hogy miért tartom valószínűleg, hogy kiadtak egy újságírónak, aki nem akarta megnevezni magát, és ezért Csanádi András néven írt a Figyelő című meglehetősen kormányközeli újságban, kiadták neki, hogy csinál egy listát. Na most mit csinál egy lusta újságíró? Felmegy az internetre, és összeszedi a listát. A CEU-val kapcsolatban a Wikipédia oldalára tévedt, és ott az ott talált nevekből válogatott. És ez most már a Wikipédia szégyeli, de nagyon pontatlan volt az információ, amit a Wikipédia adott, és ezért az egyik pontatlanság az volt, hogy az angolban oda volt még írva, hogy a CEU volt és jelenlegi tanárai, de azt nem nézte meg az újságíró, csak a magyar Wikipédia oldalt, ott pedig annyi volt, hogy nevesebb tanárok. Most ezek között voltam én tévedésből. Ami még nem lett volna olyan nagy baj, nagyobb baj, hogy a nevesebb tanárok között olyanok is vannak, akik soha nem tanítottak a CEU-n, legfeljebb csak vendégprofesszorként, például a kiváló közgazdász Kornai János, aki a Harvardnak az emeritus professzora, vagy Patrick Geary, a legnevesebb amerikai középkorász, aki hosszú ideig az Amerikai Középkorász Szövetségnek volt az elnöke, aki történetesen a mi tanszékünknek, a középkori tanszéknek, a felügyelő bizottságának a tagja, és valahogy felkerült a Wikipédiára. De hát őt nem hiszem, hogy a Soros bármiért fizetni, neki nagyon jó fizetése van Princetonban, az Institute for Advanced Studies van, ahol ő professzor. Még ez se lett volna olyan nagy baj, de több halott ember is volt a listán, így Hanák Péter, aki a CEU történelmi tanszékét alapította, kiváló koramodern történész, aki, ajaj, most nem teszem be, azt hiszem, hogy 1997-ben halt meg. Ott volt Ernest Gellner, antropológus és filozófus, aki 1995-ben halt meg. Én ott voltam már 94-től kezdve, Gellner nem látogatott el hozzánk, tehát valószínűleg tartom, hogy nem tanított a CEU-n. Neki úgy része volt az egész létrehozásában valamilyen szinten, és tévedésbe felkerült a Wikipédiára. Ott volt még kiváló történész kollégám, Tóth István György, aki 2005-ben halt, meg elnézést, hogyha bármilyen dátumot eltéveznék, de az abból a szempontból
nincs jelentősége.
Nincs jelentősége. Továbbá valaki, akit nagyon szerettem, Yehuda Elkana, aki átszervezte az egész CEU-t, egy nagy koncepciója rektor, aki 2012-ben halt meg. De mivel nem volt odaírva, hogy ők már nem élnek, ők is felkerültek az ügynöklistára. És velük együtt kerültem fel én is, de hát nyilvánvalóan az újságíró először is nem rendelkezett semmilyen információval, másodszor rettenetesen trehány volt, a Wikipédiáról szedte a CEU-s tanárok listáját, és nem ellenőrizte, hogy valóban ott tanítanak-e, és hogy élnek-e vagy halnak. És azt sem nézte, hogy kik azok, és így kerültem én is. Nem mondom, hogy ártatlan vagyok, tehát biztos csináltam valami rosszat életemben, sőt, nem is volnék keresztény, hogyha azt gondolnám, hogy én büntelen vagyok. De hát körülbelül ennyit tettem az ügyért.
Térjünk akkor vissza ez a tiltakozáshoz, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas része ennek a történetnek, mert hogy a magyar ortodox kereszténynek tiltakozást írtak, egy nyílt levelet adtak ki arról, és azt mondják, hogy nyilatkozat kiadását kezdeményező alulírót magyar ortodox keresztények kijelentjük, hogy Perczel István vallástörténésznek a közös ókeresztény örökség, valamint a keleti kereszténység témakörében végzett kutatói, tanári, fordítói, könyvkiadói munkássága minden magyar keresztény hívő és a kereszténység iránt spirituális vagy tudományos céllal érdeklődő ember számára nélkülözhetetlen szellemi táplálékot jelent. Nem olvasom végig, de a lényeg az, hogy kiemelkedő jelentőségű, ezzel végződik az önt méltató rész, és amilyennél talán még sokkal fontosabb, ezen túlmenően általánosságban is kijelenthető, hogy emberek ilyen módon való listázása súlyosan erkölcstelen, méltatlan és igaztalan, a megfélemlítés nyilvánvaló szándékával készült, és a pártállami időket eleveníti fel. Ezért szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat Perczel Istvánnal és a lista többi szereplőjével is. Na azt gondolom, hogy ez az utóbbi bekezdés az, ami rendkívül fontos, hogy a magyar ortodox keresztények úgy gondolták, hogy ez az, amit már egy keresztény ember tovább nem törhet.
Hát akik ezt aláírták, azok barátaim, egy templomba járunk. Azt senki se tudja, hogy Magyarországon magyar nyelvű ortodox, nem azt mondom, hogy egyházat, de hát egyházat is, de ortodox életet létrehozni nem egy egyszerű dolog. Ezek mind fiatalabbak nálam, de mi ezt még az 1980-as évek elején kezdtük, és nem mi kezdtük, csak nagyon nehéz volt, mert akkoriban az volt hogy lehet ezt mondani, tehát az volt az egyházügyi hivatalnak az álláspontja, hogy ők üres templomot szeretnek. Ezért, amikor az 1980-as évek elején elindult a mi mozgalmunk, ami nem az első mozgalom volt, ami, ahogy jöttek az emberek, tértek meg, és kezdtek megtölteni egy templomot, nevezetesen a Petőfi téri templomot, akkor nagyon megijedtek a papok, és mindent megtettek, hogy elkergessenek bennünket. És erre valószínűleg ukázunk volt. És akkor szétszélettünk, akkor behívták a konstantinápolyi patriarkátust, akkor egy újabb egyházközség állt össze, mert ez az egyházközség, ez a moszkvai patriarkátushoz tartozott. Akkor egy újabb egyházközség állt össze a konstantinápolyi patriarkátusnak a védelme alatt, de örökké küzdenünk kell, mert magyar ortodoxia elvileg nincs. Orosz ortodoxia van, görög ortodoxia van, stb. Tehát mi nem csak jó barátok vagyunk, meg testvérek, hanem harcostársak is. Iszonyatos nehézségek között próbálunk létrehozni valamit. Létrehoztunk egy ortodox kiadót, az Odigitria kiadót, ahol spirituális műveket, egyházatyákat, bizánci szerzőket adunk ki. Nagyon nehezen megy, mert anyagi eszközénk nem nagyon vannak. Nem is a görög egyház támogat bennünket, hanem a szerb egyház. Na most egyszerűen csak látják, hogy ott vagyok a listán. És akkor mondták nekem, hogy írnak egy tiltakozó levelet. És mondtam, hogy ne csináljátok, mert ez komolytalan, ez egy vicc. És egy viccre nincs értelme komolyan reagálni. És akkor mondták, jó, akkor nem csináljuk, de amikor láttam, hogy mit írtak, és hogy ott van ez az utolsó bekezdés, akkor azt mondtam, hogy ez nagyon megható. Szerintem jól teszitek, hogyha publikáljátok, mert nem miattam, ráadásul a jelentőségemet kicsit eltúlozzák, hanem amiatt, hogy keresztények, nem ők az elsők, de ortodox keresztényekként az elsők megszólalnak, és azt mondják, hogy egy olyan politikai mozgalom, párt, államhatalom, amely a kereszténységre hivatkozik, ne menjen ennyire keményen a Krisztus parancsolatai ellen. Sőt, nem is egyszerűen a Krisztus parancsolatai ellen, hiszen azok azt mondják, hogy azok a tökéleteseknek valók. Az Ószövetség parancsolata, a 10 parancsolata ellen, amiben benne van, hogy fele barátod ellen, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Hát az az iszonyatos mennyiségű rágalom, amit itt emberekre rászórtak azért, hogy a választáson jobban menjen, az teljesen elfogadhatatlan. És ez keresztény szempontból elfogadhatatlan, zsidó szempontból is elfogadhatatlan, és gondolom ateista szempontból is elfogadhatatlan, mert a 10 parancsolat egyetemes.
Azt mondta nekem, amikor azt mondtam, hogy az emberi erkölcs az egy, és mindegy, hogy keresztény vagy nem keresztény, hogy nem a kereszténység nevében duplán nem lehet ilyen dolgokat tenni. Miért gondolja ezt így?
Én azt gondolom, hogy lehet ilyen dolgokat tenni, tehát a politikáról mindenkinek az előnye, hogy piszkos. Magyarország már az se számít, hogyha korrupció van, mert azt mondják, hogy minden politikus korrupt, és elég sok politikust láttunk a legkülönfélebb pártokban, akik korruptak voltak. Én nekem, mint kereszténynek gyakorlatilag ott szakad el a cérna, amikor azt mondják, hogy ezzel a kereszténységet védik. A kereszténységet egyféleképpen lehet védeni, úgy, hogy valaki Krisztus parancsolatait teljesíti. És Krisztus parancsolatai nem ezt mondják.
Ugye azt látjuk, hogy nagyon sokszor nem teljesítik a 10 parancsolatot, tehát látjuk, hogy most már évek óta folyik a gyűlöletbeszéd, és azt is látjuk, hogy az egyházak, mint egyház, nem állnak ki amellett, hogy ez a fajta kommunikáció, és most beszélünk csak a kommunikációban, teljesen szembe megy mindenféle katolikus, keresztény, bármiféle keresztény kultúrára épülő kommunikációval, mert hogy semmiféleképpen nem a szeretetet, semmiféleképpen nem az elfogadást, a másik megértését, a szegények segítését támogatja. Látjuk, hogy vannak olyan csoportok, látjuk, hogy vannak egyes egyének, akik felemelik a szavukat különféle egyházak képviseletében vagy képviselői, de azt látjuk, hogy tulajdonképpen a keresztény egyházak önmaguk nem állnak ki. Én hiányolom azt, és beszéljünk csak tényleg a kommunikációs részéről, tehát pont arról, amit ön mondott, az, hogy embereket lejáratnak, emberekkel szemben gyűlöletbeszédet, emberekről hamis állításokat mondanak, mindennel ellentmond, mindenfajta, nem csak keresztény, hanem általános emberi értékrenddel szemben. Tehát az egyháznak, amelyik azt mondja, hogy ő Krisztus követője, gyakorlatilag hivatalból kéne tenni ez ellen. Ezt gondolom én.
Na most én magánemberként válaszoljak, vagy
magánemberként?
Vallástudósként?
Hát először magánemberként, aztán meghallgatjuk röviden a vallástudóst is.
Jó, tehát magánemberként azt gondolom, hogy az egyház... Különítsük el az egyházat az egyház képviselőitől, mert azt mondja Pál apostol, hogy az egyházon nincsen sem szeplő, sem sömörgőzés, az egyház tiszta. Az egyházat viszont mi képviseljük, akik benne vagyunk, és nekünk, akik a képviselői vagyunk, akár egyszerű hívek vagyunk, akár papok, akár klerikusok, akár püspökök, az a dolgunk, hogy Krisztus parancsolatai szerint éljünk, és hogy azt tanítsuk. Tehát én is azt gondolom, hogy az egyház képviselőinek, de ebből a szempontból mindegy, hogy hol állnak a hierarchiában, dolguk felemelni a szavukat az ellen, hogyha a kereszténység nevében valami olyat csinálnak, ami Krisztus parancsolataival szemben áll. És azért mondom, én azért megkülönböztetném a 10 parancsolatot, ami alapvető és mindenki számára kötelező, a Krisztus parancsolataitól, amit az ő követőinek mondott. Mert a 10 parancsolatban az van, hogy szeresd fele barátodat. És az még azt is megengedi, hogy gyűlöld ellenségedet. Bár ezt nem mondja, nem az 10 parancsolat, az ószövetségi parancsolatokban, de azt nem mondja az ószövetség, hogy gyűlöld ellenségedet, de lehetséges. De Krisztus parancsolata az, hogy szeresd ellenségedet. Ez egy sokkal keményebb dolog, és aki már próbálta, tudja, hogy nehéz. De mégis ezt kell tenni. hogyha az ember keresztény. Nem, hogy a 10 parancsolatot nem szegheti meg tudatosan, megszegjük, mert gyengék vagyunk, de tudatosan nem szegheti meg, és nem kérkedhet vele, de követnie kell, meg kell próbálnia követni Krisztus parancsolatait, és ebben, és az pedig azt jelenti, hogy szeresd ellenségedet, a rosszat ne rosszal viszonozd. Na most idáig volt a magánem. Ember, nem tudom, hogy vallástudós-e, de nézhetjük ezt, belülről nézem így. Kívülről viszont nagyon érdekes a dolog, mert kívülről úgy érzem, hogy itt egy nagy történelmi tévedésnek az áldozatai vagyunk, és azt gondolom, hogy akik ennek a tévedésnek úgymond áldozatul estek, azokat én bizonyos értelemben felmentem, mert nem rossz indulatból teszik, hanem tévedésből. És ez a nagy történelmi tévedés az, hogy van itt valami kollektív egység, amit úgy nevezünk, hogy európai keresztény kultúra, és ezt minden eszközzel meg kell védenünk, és meg is van hozzá az ideológia. Szoktam beszélgetni barátaimmal, akik közel állnak a Fideszhez, nagyon jó barátaim, és ők megindokolják, nagyon jó emberek, és megindokolják, hogy magánemberként követheted a Krisztus parancsolatait, de politikai kereszténység nem lehetséges. A politikában politika van. És a politika egy jó cél érdekében használja a rossz eszközöket, meg kell védeni az európai keresztény kultúrát. És hogyha nagyon megkaparjuk, hogy mi ez az európai keresztény kultúra, ennek a nevében gyarmatosították a világot, ennek a nevében aláztak meg, gyötörtek meg embereket, akiket kényszertérítettek, vagy akiket leigáztak. Ennek a nevében volt az egész faji felsőbbrendiségű komplexus, és akik ezt követik, nem tudják, hogy mit folytatnak. Meggyőződésem, hogy halvány fogalmuk sincs.
Ugye erre szokták azért azt mondani, hogy gyakorlatilag ezt már az keresztény kultúra kinőtte, viszont az iszlám meg még pontosan ebben a térítő szakaszban van, és ezért nagyon veszélyes. Tehát nyilván mindenre van válasz, de alapvetően a legjobban azt a mondatát szerettem, amikor azt mondta, hogy sokat beszélgetek a barátaimmal, sokan közülük támogatják a Fideszt, és nagyon jó emberek, és ezt nagyon ritkán halljuk ma Magyarországon, amikor másképp gondolkozó emberekről szépen beszélünk, és elhisszük, hogy joguk van másképp gondolkozni. Úgyhogy nekem a legnagyobb problémám az, hogy az a példa, amit a gyűlöletbeszéd tesz az emberek elé, az pont olyan, mint a gyereknevelés, hogy hiába mondom, hogy beszélj szépen, hogyha mindig káromkodom a családi asztalnál, hát pontosan így működik ez a politikában és a társadalmi kommunikációban. És pontosan ezért gondolom, hogy az egyháznak, amikor az emberek elmennek a templomba és hallgatják a prédikációt, akkor azzal kéne szembesülniük, hogy csak azt prédikálják nekik, hogy hogy kell működni normálisan az életben.
Én ennél megengedő vagyok. Azt gondolom, hogy mindenkinek joga van gyengének lenni, mindenkinek joga van elkövetni a maga bűneit, magunk is elkövetjük őket. Azt gondolom, hogy belül az ember a lelkiismeretében tudja, hogy mik a Krisztus parancsolatai, és igyekezzen ezeket követni. Tehát nem kenhetjük ezt csak a papokra. És az aláírók között van egy pap is. De ő sem papként írta alá, hanem magánemberként. Egyszerűen olyan ortodox keresztényekről van szó, akik azt mondják, hogy mi a Krisztus parancsolatai szerint szeretnénk élni.
Hát öröm volt önnel beszélgetni. Perszel István volt a vendégem, a CEU Középkortudományi Tanszékének tanára, vallástörténész, és hát a spekulánsnak egy olyan embere, aki toleráns mindenkivel. Köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm a magyar ortodox keresztényeknek, hogy megírták ezt a nyilatkozatot.